A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hálaadó ünnepi Isten tiszteletünket a 168. dicséretünk éneklésével kezdjük el közösen. 168. dicséretünket énekeljük mind a négy versével. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Isten igéjét hallgassuk figyelemmel, ahogy megvan írva számunkra Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelében. A levélnek a 8. fejezetéből a 14-től 17-ig terjedő verseket olvasom. Bibliaolvasó vezérfonalunk ünnepi igerészként megjelölt szakasza ez. Pál apostolnak tehát a rómabeli gyülekezethez írt leveléből a 8. részből a 14. verstől a következőket olvassuk. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot, ami lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. A kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, bűnbánó szívvel borulunk eléd úgy, ahogy énekeltük is a dicséret szavát, ugyanakkor mégis azzal a teljes hálaadással, hogy ennek ellenére, hogy tévedéseinkkel, hibáinkkal megszomorítunk téged, te mégis gondot viselsz rólunk, törődsz az életünkkel, sorsunkkal, beleavatkozol abba, és vezeted egy olyan cél felé, amit igazán csak te ismersz. Így tekintünk vissza az elmúlt időszakra, és talán az elmúlt hétre is, amelynek sok eseménye között kerestük a te gondviselésednek jeleit. Néha kicsit csalódottan tekintettünk egy-egy pillanatban rád, és nem értettük, hogy miért így alakítod a dolgainkat. A másik pillanatban pedig megtapasztaljuk azt, hogy mindig többünk van, mint amit érdemelnénk. Köszönjük azt a különös gondviselést és szeretetet, amelyet naponként így tapasztalunk meg. Ide hozzuk most is mindazokat az élményeinket, mindazokat a terheket, mindazokat az imádságokat, hogy újból megerősítsük te előtted, amelyeket már elmondtunk, amelyekben ott küzdöttünk a te színed előtt. Köszönjük, hogy a te igéd az sohasem marad el, és mindig kínál valamiféle választ azokra a kérdésekre, amelyek ott a lelkünk mélyén megfogalmazódnak. Lehet sok mindent nem értünk és nem látunk át, de mégis szeretnénk atyánkként ismerni téged, aki a gyermekeit szereti. Ezzel a gyermeki bizalommal közeledünk ma is te hozzád, és várjuk azt, hogy vigasztalj minket, hogy adj a te erődből, hogy adj nekünk reménységet, hogy a félelmetes jövőt úgy hozd közel hozzánk, mint amelyben te magad közeledsz felénk, és így érthessük meg az akaratodat is az életünk felől. Légy itt közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket a te szent lelked által, amely megeleveníti azokat a szavakat, amelyek holdbetűként itt fekszenek előttünk. Légy itt közöttünk, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására jöjjetek, közösen készüljünk a 173. dicséretünket énekelve. 173. dicséretünket, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Igénket, az előbbi néhány versből olvasom újra Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt leveléből a 8. fejezetnek a 15. versét. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, augusztusnak az utolsó vasárnapján vagyunk. Ilyenkor sokan egy kicsit csüggetten tekintenek vissza arra, hogy ez a nyár is elmúlt szép lassan. Pár nap még adatik belőle nekünk. Ugyanakkor ez a mai vasárnap összekapcsolódik az új kenyérért való hálaadásunkkal, amelyet sokszor így úgy érzem, hogy városi gyülekezetként hogy nem igazán értünk a maga teljességében. Az, hogy új kenyér kerül az asztalra, talán azoknak az embereknek az életében, akik ezért tényleg a saját kezükkel megdolgoztak, egész mást jelenthet, vagy jobban hordozza annak a tartalmát, amit nekünk ilyenkor át kellene gondolnunk. Az új kenyérért való hálaadás, mint ahogy a neve is jelenti, valami újról beszél, és nem a régiről. Nem arról azért adunk ilyenkor hálát, hogy Isten a maga gondviselésével, A mögöttünk lévő időszakban mindig jelen volt. Általában ezt óesztendő estén teszi meg az ember, akkor tekint vissza, és veszi számba mindazt, amit kapott, és ami vele történt. Az új kenyér éppen arról, a megelőlegezett szeretetről szól az Istennél, amikor a kezünkbe vehetjük annak a reménysége és ígérete alapján az új kenyeret, hogy Isten az elkövetkezendő időben is ott akar állni mellettünk, nem akar elhagyni bennünket, számíthatunk arra, hogy atyai kezéből fog érkezni minden az életünk felé. Így tehát ezt az igét is szeretném így megvilágítani, és így értelmezni a magunk számára, hogy nem csupán arról van szó, hogy régen egyszer valaki megfogalmazta, hogy a szolgaság lelkéből az Isten kiszabadított bennünket, és mi az Isten gyermekeinek nevezhetjük magunkat, hanem éppen a jövendőre nézve megvilágosítani azt, amiről Pál apostol ilyen szépen beszél, ezek összegző szavak már, az egész megelőző fejezet ezt bontotta ki egy kicsit részletesebben, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy az ember hova tartozónak vallja magát. Egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan áll meg az Isten előtt, hogy milyen lelkülettel éli a mindennapjait, mi az, ami hajtja, mi az, ami tovább viszi, mi az, ami reményt ad neki. Ezt összeköti nagyon erősen magával, Istennel, de Isten sem akármilyen módon kellene nekünk megismernünk. Az alapigénk tehát egy buzdítás. Arról szól, hogy Isten nem a félelemnek a lelkét akarja erősíteni bennünk, vagy meghagyni bennünk, amikor mi a következő napra, a következő hétre, vagy a jövendőnkre gondolunk, hanem a fiúság lelkét, és ennek a csodálatos kifejezésnek az értelmét kellene egy kicsit kibontani, hogy mit is jelent ez most a mi számunkra. Ebben az összegző szakaszban találkozunk az emberrel, aki küzd. Megkötözötten küzd, és minden örömét elveszíti ebben a küzdésben, pedig jó céljai vannak. Mert az ember megtalálja maga vágyait, megtalálja maga álmait, és azért álmok és vágyak ezek, mert valahol túl vannak azon a hétköznapin, ami nehéz, ami terhes, ami betegséggel van tele, ami elmúlásról szól, ami olyan dolgokkal húzza vissza az embert a földre, amiből mi szeretnénk is kiszabadulni. De hiába küzd az ember, mert valahogy ezt nem tudja maga mögött hagyni. Nem tudja maga mögött hagyni, és ezért megkötözi az a félelem, amely körülveszi őt. Az aggodalmaskodás, a sok-sok próbatétel után, amikor az ember látja az erejének a megfogyatkozását is, akkor megkérdezi, hogy és én ezt hogy fogom tovább bírni? Ebben szólít meg bennünket az ige, hiszen a kenyérért, a boldogságért, azokért az eszközökért, amik az életünket fenntartják, az előrehaladásunkért, az álmokért, a vágyakért küzdő embernek megvan a lehetősége mégiscsak, hogy ezeket elérje. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek. Azt feltételezi ez a mondat, hogy voltak jó pillanataink. Azt feltételezi ez a mondat, hogy voltak olyan megtapasztalásaink, amelyek arról szóltak, hogy Isten tényleg mindent a kezében tart. Minden hatalmával ott tud jelen lenni egy-egy élethelyzetben, és engem megtart. De valahogy mégis visszaszűrődik az életembe ez az örökös aggodalmaskodás, ez az örökös nyughatatlanság. És talán éppen azért, mert az ember visszaveszi a kezébe a dolgoknak az irányítását, és mindent önmagától tesz függővé. Úgy tűnik, hogy minden rajtam múlik. Nyilván, hogy a világnak elég erős a hatása ránk. És ez a világ éppen azokkal a nagyon pozitívnak látszó reklám szövegekkel súlykolja belénk a félelemnek azt a nagy terhét, amelytől mi magunk is szabadulni szeretnénk. Amikor azt mondja, hogy te meg tudod csinálni. Amikor azt mondja, hogy csak rajtad múlik. Ez olyan hangzatos és olyan jól néz ki, hogy igen, senki nem tudja elrontani azt, amit én jól csinálok. De jó, akkor csinálom jól. Csak azt nem teszi hozzá senki, hogy én se tudom magamtól jól csinálni. Nézzem meg a saját életemet, és nézzem meg azokat a pillanatokat, amelyek tisztán és világosan mutatják, hogy ez nem másnak a hibája, hogy történt velem valami olyasmi, ami nehéz és terhes, hanem az én hibám. És erre mondja Pál apostol, hogy nem félsz akkor? Nem félsz az egész életedet magadra építeni, a saját döntéseidet annyira jónak tartani, hogy azt gondolod, hogy ezen majd minden meg fog állni? Ezzel együtt nem más járul, vagy ehhez nem más járul hozzá, mint a szolgaságnak az a lelke, ahol az ember gürizik. Nagyon jó ez a szó, csúnya, de nagyon jó. Ami arról szól, hogy örömtelenné válik mindaz, amiért küzdök, pedig a cél jó lenne. A szolgaság lelke, ami űz, és ami aztán a vádol. Látod, nem sikerült, nem jött össze, nem úgy alakult, nem érzed azt, amit érezni szeretnél. Számon kér, hibákat mutat fel. És ott gyötrődik az ember önmagával, hogy miért nem megy. Pedig jó a szándék, jó az akarat. Olyan szépen fogalmazza meg egy keserű pillanatban ugyan Pál apostol, hogy minden akarás megvan bennem a jóra, de a véghez vitelét nem találom. Nem megy. És közben tényleg valahol az ördög is belekapaszkodik ebbe az egészbe, csak azért, hogy rossz érzéseim legyenek, és rossz legyen belül is a lelki ismeretem, és minden, hogy én nem tettem meg eleget. Hányszor van ilyen az emberben? Sok helyzetben, mikor nézem a gyermekemet, és látom, hogy nem jó irányba megy. Mit rontottam el? Amikor elbúcsúzom valakitől, és próbálom utólag valahol egy kicsit pótolni a hiányosságaimat, és ott vádolja az embert a lelkismeret, hogy mit mulasztottam el. És aztán számtalan példát lehet mondani, mert a szolgaság lelke az erről szól. És mégis valahogy belecsúszunk, és mégis valahogy választjuk ezt az utat, és ez minden napunknak megadja a terhét, és nyög alatta az ember, és fél. És ez a legrosszabb benne, hogy és fél. És erre mondja Pál apostol, mint egy emlékeztetőként, mert erről már Jézus maga beszélt a tanítványai, hogy ti miért is aggodalmaskodtok? Olyan sokszor szoktuk felidézni, és olyan szépek azok a képek, amelyeket Jézus a hegyi beszédben mond el, amikor ott van a nagy sokaság, és ő megtöri a kenyeret nekik, és adja, és közben azt is el tudja mondani, hogy ne aggodalmaskodjatok az életetekért. Nézzetek a mezőfűvére, nézzetek az égmadaraira. Az Isten megfeledkezett róluk, megvannak, táplálja őket. Ti kicsinyhitűek vagytok, csak a pogányok kérdezik, mondja ilyen kemény szavakkal Jézus azt, hogy mit eszünk és miben ruházkodunk, és vajon mi lesz a holnapunkkal. Hát ti nem az Isten gyermekei vagytok? Honnan van ez a félelem? Miért szűrődik vissza az életembe? Mert ti a fiúság lelkét kaptátok, mondja Pál apostol, és azt mondja, hogy aki által azt kiáltjuk, hogy abbá atyánk. Nyilván erről a szószékről is számtalanszor elhangzott, és én is most csak ismételem, hogy maga Krisztus volt az, aki leültette a lábaihoz a tanítványait, és azt mondta, hogy imádkozni akartok? Azt akarjátok, hogy meg lehessen szólítani Istent? Azt akarjátok, hogy egy olyan érzés járhasson át benneteket, hogy ti bízhattok abban, hogy nektek a lehető legjobbat készíti ő elő? Akkor szólítsátok meg, és mondjátok, hogy mi atyánk. Ne azt mondd, hogy ó, felséges Isten. Ne azt mondd, hogy hatalmas Isten, aki az egész világot meg tudod rengetni. Mindig az. És ezt a hatalmas erőt az Isten mégis ebbe az egy szóba teszi, közel lévővé hozzánk, hogy de ez az Isten, ez az én atyám. Ez valaki olyan, akivel bizalmi kapcsolatot ápolhatok, aki mellé odaállhatok, aki mellett sírhatok, aki mellett elmondhatom, hogy én erre vágyódom, de nem tudom elérni. Vagy elmondhatom neki, hogy és ezt, és ezt, és ezt minden rontottam az életemben, ne büntess engem. A fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, hogy abbá atya. De akkor nincs félelem. De akkor csak az van, az a bizalom, amit Jézus is elmond a tanítványoknak, hogy higgyétek el, hogy a ti atyátok tudja, hogy mire van szükségetek. És azt meg is fogja adni nektek. Hogy szükségünk van egy ilyen kapcsolatra, az biztos. Most eljutottunk oda itt a 21. század elején, hogy a pszichológia elkezdett foglalkozni ezzel a nagy kérdéssel, hogy olyan nem létezik, hogy az embernek ne lenne szüksége legalább egy olyan kapcsolatra az életében, amely feltétlen bizalomról szól, amelyben én tökéletesen kiadhatom magam, és lehetek az, aki én vagyok. Olyan érdekes, hogy miközben ezt felfedezi a pszichológia, a divat, vagy az megkeseredett emberi divat, pedig felmutatja, hogy én egyedül is meg tudom oldani. Ugye ezt a kifejezést milyen sokszor használják, hogy a szingli. Én egyedül is megoldom, nem kell nekem segítség. A nyomorúságomban, a nehézségeimben, a kudarcaimban, de a szeretetemben és az örömömben is kell valaki, akivel osztozni tudok. És az ember azért keresi is így a társat, keresi így a családot, keresi így a gyermeket, keresi így a másik embert, és egy valamire rájön ebben a keresésben, hogy ezek akkor is függő kapcsolatok maradnak, ha én mindent mögé teszek. Ezek akkor is múlandó kapcsolatok maradnak, hogyha én mindent erre ráépítek. Hogy meddig lesz mellettem a társam, hogy meddig éljük közösen az életet, hogy a gyermekem hogyan lesz igazán a gyermekemé, és majd hogyan válok el tőle, azt most már tapasztaljuk, mert az életben élünk. Örökké való szeretetre és olyan kapcsolatra, amely örökké áll, és mindig megtartja azt, aki hozzáigyekszik, nem tudunk más példát felhozni, csak magát Istent. Ő az, aki készen van erre, és aki azt mondja, hogy a fiúság lelkével ajándékoz meg, hogy én mindig tartozhassak valakihez. Akkor is, hogyha el kell engednem a kezét annak, akit szerettem. Én akkor is gyermek maradok. Még az emberi kapcsolatokban is megfogalmazzuk így, hogy attól, hogy elbúcsúztam az édesapámtól, attól én még a gyermeke vagyok. Úgy érzem, mert oda tartozónak vallom magam. De a hiányát is érzem. A fiúság lelkét, amikor az Isten ajándékozza, az azt jelenti, hogy nekem szüntelenül van édesatyám, aki minden pillanatban kész engem fogadni, és akihez mindig oda tudok menni. A tékozló fiú példázatát is szeretném az emlékezetünkbe idézni, ha bár nagyon sokszor visszaemlékezünk rá. A tékozló fiú, aki elkerül az atyai háztól, és sok-sok küzdelmet megélve igen-igen alulra kerül, egyszer csak megfogalmazza, ez így nincs a helyén. Vissza kéne jutni az atyai házba. És van egy érdekes gondolata. Megtanulta ebben a küzdelemben már talán az alázatosságot is, ezért így fogalmaz, hogy hazamegyek, és azt mondom az apámnak, hogy fogadj vissza engem úgy, mint egyet a béreseid közül, mint egy szolgát. Nem tudom már megkövetelni, vagy megkívánni tőled, hogy a gyermekednek tekints. Hadd legyek egy a szolgáid között, így is közelebb leszek hozzád, és így is jobb dolgom lesz, mint ahogy most vagyok. És erre az atya azt mondja, hogy ezt nem lehet megtenni. Mi mindig azon csodálkozunk el, és általában ezt is emeljük ki a történetből, hogy milyen nagy az atya szeretete, hogy azt mondja, hogy nem szolgaként fogadlak vissza, hogy függő viszonyba kerülj tőlem, hanem gyermekként. Gyere vissza, és újból a fiam leszel, és ezt mi mindig azzal indokoljuk, hogy hát ilyen nagy az Isten szeretete. De mellé szeretném tenni azt is, amit ez az ige mond, hogy ez lehetetlenség is lenne, mert az Isten mellett nem lehet szolgai lelkületű az ember, hogy féljen, hanem az Isten mellett mindig gyermek az ember. És ennek a gyermekségnek minden áldását akkor kapja, hordozza. A biztonságot, azt, hogy az Isten valóban mindazt, amire szükségem van, kirendeli a számomra. Még a fenyítést is belesoroljuk, mert az Isten a gyermekeit szereti annyira, hogy ne engedje bajba kerülni. Még a próbatételeket is oda lehet nyugodtan sorolni, hiszen az Isten nevelni is akar bennünket, és sok mindennek a belátására eljuttatni. Isten azt mondja, hogy nem tudlak úgy kezelni, mint egy szolgát. És nem is akarlak úgy kezelni. De akkor te se közeledj úgy felém. Nagyon sokszor Istennel szemben is érezzük azt a félelmünket, hogy vajon az Isten hogy fog megbüntetni azért, amit elrontunk. Vajon az Isten hogy fogja a számon kérni, amit nem jól csináltam. Vajon mi lesz abban az utolsó ítéletben, mondjam így olyan vészterhesen, vagy mi lesz a mindennapi életemben a következő napon, amivel Isten jobb belátásra akar engem bírni, vagy éppen emlékeztet arra, hogy ezt nem így kellett volna csinálni. És akkor ott van az emberben egy szorongás. Ennek a feloldása is nagyon szép. Az Isten szeretetéből fakad, és most is megterítettük ezt az asztalt, ami pontosan erről szól, hogy az, aki a maga bűnbánatával odáll az Isten előtt, elé, annak nincs mitől félnie, az nem találkozik az Isten haragjával, hanem az Isten atyai szeretetével találkozik. Amikor az Isten azt mondja, hogy jó, tegyük túl rajta magunkat, és építsünk valamit együtt, ami hitből való, ami abból való, hogy odafigyelsz rám, hogy tudok neked tanácsot adni, hogy már nem a magad feje szerint gondolkozol csupán, és nem arra építesz, ami a te kezednek az ereje, hanem ami az enyém is. Mert a szolgaság lelke, az félelmet hordoz. Az mindig arról szól, hogyha elbukok, és elbukom azokat a nagy dolgokat az életemben, amelyek fontosak, és nagyon küzdöttem érte, akkor nincs tovább. Ha csak magamra támaszkodom, akkor ez erről szól. Ha viszont a fiúság lelkét kapta az ember, akkor mindig tud kiáltani. A kiáltás megmarad. A kiáltás szükséges. Az mindig arról szól, hogy Uram, könyörülj rajtam. Láss meg engem. Nézd meg, hogy miben vagyok. És erre az Isten mindig elkészíti a maga megoldását és feleletét. Végezetül még egy gondolat, amely ebben az igében is megvan. Azt mondja, hogy örökösei vannak. Vagytok Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Amit az új kenyérről mondtam az elején, az itt visszatér és megismétlődik. Az örökség az valami olyasmi dolog, amire az ember megint csak úgy gondol, hogy az valami távoli dolog, egyszer majd megkapom. De ez az örökség igazából már most az enyém. A tékozló fiú példázatában ezt úgy fogalmazza meg az atya a nagyobbik testvérnek, hogy te végig itt voltál velem, és mindenem a tied. Ne azt várjuk a jövendőtől, hogy valami olyasmi lesz benne, ami eddig még nem volt. Mert az Isten pont arról tesz ígéretet, hogy amit nekünk elkészít, az már a mostban megélhető, az már most a mi részünk. Minden örömünk az Isten országának az előíze. És minden próbatételünk, amelyben edződünk, arról szól, hogy Krisztusban nem választható el sem a szenvedés, sem a dicsőség. Ez a kettő, ez együtt jár. Az örökségünk az, hogy a harcainkat megharcoljuk, de az örökségünkhöz hozzátartozik az a dicsőséges korona, amelyet az Isten már most nekünk tulajdonít, hogy az ő országába viselhessük, hogy mi az ő országába egyáltalán bejussunk, hogy oda elkerüljünk. Örökösök vagytok, és az örökség ott van nálatok. Ez az örökség, ez mindig elérhető. Egy-egy imádság által, az Isten előtt való megállás által, amikor belekapaszkodok abba az ajándékba, amit azért adott, hogy már most éljek belőle. Ebből születik vigasztalás számunkra, ebből születik békesség a számunkra. Ettől van az, hogy a félelem oszlik az emberben, és tud az Istenre való hagyatkozással, biztonságban érezve önmagát élni. Amikor most elcsendesedünk, kérjük Istentől, hogy valóban üzze el belőlünk a félelmet, és azt a biztonságot, és azt a bizonyosságot, hogy az ő gyermekei vagyunk, erősítse meg bennünk, mert ez tesz bizonyságot arról is, hogy az ő gyermekei vagyunk, ezért imádkozzunk.